Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Előadássorozatunk soron következő alkalmán ma egy olyan témakörbe kezdenék bele, ami részben elméleti, részben gyakorlati. Nagyon gyakran előfordul az előadások során, hogy beszélünk elhízásról, beszélünk szív- és érrendszeri betegségekről, csontritkulásról, rákbetegségről, sok-sok mindenről, és egy idő után a kedves hallgatók azt kérdezik, igen, de hogyan? Szépek az elvek, de az én esetemben, az én hátterem megtekintésekor arra jutok, hogy én ezeket nem tudom megvalósítani. Felmerül ilyenkor, hogy milyen lépcsőkön, milyen részleteken keresztül lehet eljutni az életmódváltáshoz, az életmódváltoztatáshoz. Ezért szükséges volt, hogy kidolgozzunk egy olyan előadást, egy olyan témát is, amelyben ezeknek a lépcsőit vesszük sorra. Tehát én a mai nap lépésről lépésre címmel tartanék előadást, vagyis azt szeretném most tárgyalni, hogy ha valaki úgy dönt, hogy ő neki nem felel meg az az életmód, amit a reklámok, amit a médiák bizonyos műsorai, vagy a tömegkommunikáció egyéb csatornái kínálnak, szeretne változtatni valaki, hogyan tegye ezt meg. Úgy is feltehetném a kérdést, hogy ha valaki már kipróbálta a változtatást, de nem sikerült, annak milyen okai vannak, miért nem sikerült a változtatás, és a rossz tapasztalatok hátterében mi lehetett. Kedves hallgatók, a táblára is felírtam első mondatban, első szó, a kifejezés gyanánt, hogy belátás. Szándékosan kezdem ezzel az előadást, mert enélkül elképzelhetetlen bármifajta változás, mind fizikai, mind lelki értelemben. Belátás, és egy nyilat tettem utána, és utána értem azt, hogy reform. Kedves hallgatók, van egy ilyen kifejezés, hogy alázat. Alázat. Ez a szó szerintem az egyik legszebb szó a magyarban, csak sokan félreértik, ez nem alázatoskodást jelent. Ez egy csúnya kifejezés, és csúnya is a tartalma. Az alázat kifejezés, az alázat szó, az egy olyan fogalom, amely az én véleményem szerint, és sok életmód oktató véleménye szerint is kulcs területe az egészségnek, ugyanis ennélkül gyógyulásról nem tudunk beszélni. Hogyha az orvos megállapítja a betegről, hogy ő beteg, de a beteg azt mondja magáról, hogy én egészséges vagyok. Gyógyulásról nem beszélünk, akkor sem, hogyha az orvos meg tudná gyógyítani a beteget. Nem azért, mert nincs eszköz a gyógyulásra, nem azért, mert nincs műszerpark, vagy ne tudná a szakember, hogy itt miről van szó, hanem azért, mert a célszemély, a beteg azt mondja, hogy rajtam ne segítsen senki, én nem vagyok beteg. Biztos önök is tudják, hogy nagyon sok betegségben ezért halnak meg az emberek, mert nincs meg az az önmagammal szembeni belátás, az az önmagammal szembeni őszinteség. Be kell lássam, emberből vagyok. Emberből vagyok, hústestem van, én is megbetegszem. Én sem biztos, hogy kivétel vagyok. Önök is jól tudják, hogy mindannyian, a Föld mind a 6 milliárd embere azt gondolja magáról, hogy ő kivétel. Hogy ő kivétel. És amikor valami megtörténik, akkor összeomlunk. Hogy miért pont én? De mindenki ezt kérdezi, akivel ez megtörténik, és az naponta több tíz emberrel, vagy több száz emberrel megtörténik, hogy amitől féltem, az bekövetkezett. Elmentem a kontrollra, és bekövetkezett. Nekem is ott van a mellemben a csomó, nekem is ott van az a probléma, amiről a televízióban hallottam, és miért pont én? Mit vétettem? Kedves hallgatók, nos, erre van szükség, hogy amikor az életmódunkra tekintünk, mindig legyünk őszinték magunkkal. Van egy olyan mondás, hogy nincs olyan ember, aki ne szorulna változtatásra. Minden embernek, mind a tanítványnak, mind a tanítónak állandóan változnia kell. Szoktuk is mondani, ha valaki megáll a változásban, természetes következményként visszafejlődik. Az életmód területén is igaz, hogy megállni soha nem lehet, nem is érdemes. mindig fejlődni kell ebben, ha valaki megtorpan, törvényszerűen meg fog rekedni és vissza fog lépni. Belső küzdelem. Belső küzdelem. Hangsúlyoznám ezt a következő fogalmat, ugyanis én mindig el szoktam mondani, hogy a mikrofon innenső oldaláról nagyon könnyű önöknek tanácsokat adni. De amikor valaki hazamegy, tehát gondolom most önök meghallgatják ezt az előadást, és lehet, hogy sokakban hát életre kap az a gondolat, hogy változás kellene. És önök hazafelé menet azon fognak talán reményeink szerint gondolkodni, hogy de hogyan? Hazamegyek. Hát a férjem rögtön azt fogja mondani, hogy meg elő fogja venni a párizsit, vagy a nem tudom milyen főt ételt a hűtőből. Már előre tudom, hogy nem fogok nemet mondani rá. És az ember mire hazaér, tulajdonképpen le is beszéltem magát a reformról, a legtöbb ilyen reformtörekvés pár napig, jó esetben pár hétig tart. Hát egyszerűen önmagunktól egy picit félünk, nincs erőnk változtatáshoz, sőt, érezzük magunkban, hogy többen vannak ellenünk, mint velünk. Velünk lényegében nincs senki, csak maximum az előadó, illetve hát a hallgatóság egy része, de a család, a legközvetlenebb környezetem, akivel minden nap együtt vagyok, a család ebben sokszor nem nyújt segítőkezet. Gyorsan megjegyzem, nagyon örvendetes, hogyha mondjuk egy négy tagú családból már ketten reform szemléletűek. Mondhatnám, ez a majdnem a kulcsa a reformnak. Ha négy tagú családból, ahol mondjuk két gyermek van is, ugye, édesapa, édesanya, ha ebben a családban csak egy valaki gondolja azt, hogy változtatni kellene. A gyerekek azt mondják, hogy hagyj anyu engem ezzel a butassággal, a férj, sajnos ezért kell mondjam mindig a férjet, mert a férfiak azok, akik sokszor hát a mindennapi terheltségek után egy jót szeretnének vacsorázni, és ha valaki ebben őket megakadályozza, akkor hát a személyes ellenségé is válhat egy idő után, és ennek egyébként meg kell változni a hosszú távon, mert ha valaki így gondolkodik, később a gyógyszertárba fog sorba állni, és onnantól kezdve már sokkal komolyabbá válik a helyzet, tehát nem csak ilyen vicces, ahogy én mondom, onnantól egészen komolyá válik a dolog. Mindenki, aki szeretne változtatni, inkább úgy mondom, senki sem fogja elkerülni a belső harcot, aki szeretne változtatni. Hányszor láttam én is embereket, akik azt mondták, hogy kávéról leszokás? Mi az nekem? Elhagyom és kész. Cigarettáról leszokás? Hát csak azért szívom a cigarettát, mert hát pótcselekvésként, vagy bármi más okból, de bármikor el tudnám hagyni. Az ember nincs tisztában saját határaival. Belső küzdelem. Soha ne kezdjünk bele változtatásba semmilyen téren úgy, hogy nem ültünk le önmagunkkal ezt megbeszélni. Az, hogy önök eljönnek erre az előadásra, vagy bármilyen más előadásra és fórumra, és úgy tápoznak ezekről az alkalmakról, hogyha most nem változok, akkor soha. Már most megmondom önöknek, hogy ez kevés. Ennek van ereje egy napig, ahogy az előbb is mondtam. Ez egy belső küzdelem. Más ezt nem küzdi meg. Én is, bár fiatalabb voltam ezelőtt 5-6 évvel, én is megküzdöttem. Egyébként ez nem úgy működik, hogy megküzdöm, és aztán elkezdem, hanem küzdök egy első nagyot, és utána elkezdem, és ugye, miközben folytatom az egészséges életvitel gyakorlását, a küzdelem folyamatosan tart. Aki esetleg olvassa a Bibliát ilyen szempontból is, például az evangéliumokban van erről szó, úgy írja Pál apostol, hogy a külső és belső ember harca. Amikor a lelki ismeretünk küzd egy másik valamivel, amit nem tudunk megfogni. Önök is éreztek már ilyet? Hogy mintha ketten volnánk, mintha, és ez nem egy skizofrén állapot, ez egy az egészséges ember állapota, mintha két lény lenne benne, mintha ketten harcolnának. Úgy mondja a Biblia, hogy a lelkiismeret vádolja néha, mentegeti önmagát, tehát próbáljuk megmagyarázni magunknak, hogy mit miért csinálunk, aztán utána megint egy feddést kapunk. Kedves hallgatók, nos, ezt a küzdelmet, ezt fel kell vállalni, de gyorsan hozzáteszem, mielőtt van, aki emiatt csüggedne el, ami a következő gondolat, hogy ez egy nemes, ezt úgy hívjuk, hogy nemes küzdelem, ez szintén bibliai fogalom. A harc és harc között van különbség. Van nemtelen harc, van etikátlan harc, és van nemes harc. Aki a harcot ki akarja kerülni ebben a világban, az lehetetlenre vállalkozik. Egyébként, aki nem harcol ebben a világban, az egy idő után ellustul, tehát a harcra szükség van, bizonyos stresszre. Tudjuk, hogy a stresszben is különbségek vannak, van pozitív és van negatív stressz. Nos, ez egy pozitív küzdelem, egy nemes harc, és ha valaki egyszer megérzi, hogy ha kitűzöm magam elé, hogy nem eszem meg ezt a csokoládét, és győzök. Lehet, hogy amíg ez a harc tart, addig úgy érzem, hogy belepusztulok. De amikor eltelt a nap, és levonom a tanulságot, hogy sikerült. Egy nap sikerült. És lehet, hogy nem vagyok betonbiztos alapokon még, de sikerült az első napot megállni. Sikerült az első kísértésről lemondani. A második kísértéshez több erőm lesz? Igen, törvényszerű. Aki az első akadályt veszi, a másodikat könnyebben fogja venni. Fordítva is igaz, aki az első csokoládé evésekbe belemegy, az a másodikba, tehát rossz értelemben is igaz, az a másodikba is könnyebben bele fog menni. Szeretnék foglalkozni az elcsüggedés okaival. Nagyon sokan kipróbálják a reformot, azt mondják, hogy én változtatni szeretnék, én változtatni fogok. Azonban elcsügged. Miért? Mert egyrészt az első pont nem készült fel rá eléggé, hiányzott a belátás, hiányzott az önvizsgálat, hiányzott a belső küzdelem. Magyarul kimondtam, hétfőtől fogyókúrázok. Mindenféle harc, mindenféle küzdelem, mindenféle belső munka nélkül, teljes, hogy mondjam, önelégültségemben kimondom, vége a szilveszternek, ugye most megint évvége felé közeledünk, nehogy belessünk ebbe a hibába, vége a karácsonynak, vége a szilveszternek, minden ízt utoljára kipróbálok, jaj, de szépen hangzik. Minden ízt utoljára kipróbálok, memorizálok, elraktározok, és soha többet. Most ezek az emberi természet legnagyobb csapdái. Ez a függőség állapota, amikor nem fogunk tudni ezen ilyen könnyen változtatni. És ha január 1-től el is kezdünk egyfajta kúrát, mivel hiányzik a belső háttér, ez elcsüggedéshez fog vezetni. És szeretném jelezni a kedves hallgatóknak, hogy aki egyszer elcsüggett már egy reform elkezdése után, az az ember másodszorra sokkal nehezebben fogja elkezdeni ezt a változtatást. És aki másodszorra is abba hagyja, ott egyre nehezebb lesz újra és újra elkezdeni, míg végül az van, amit az előbb mondtam, a lelkiismeret egy ideig vádolja az embert, aztán mentegeti. Tehát rossz lelkiismeret alakul ki. És én magam mentem fel magamat, mentegetem magamat, hogy hát én ilyen alkat vagyok. Az én édesapám is túlsúlyos volt, az én édesanyám is túlsúlyos volt. Be kell lássam rajtam semmilyen fogyasztókapszula, bármilyen kiegészítő nem segít, én ilyen alkat vagyok, molett alkat vagyok, engem így fogadjanak el az emberek. Ugye ennek a hátterében sokszor az van, hogy nem csak a gének öröklődnek, hanem idézőjelben a családi szokások öröklődnek. Csak az ember ezekről nem tud lemondani, mert azt hitte, hogy küzdelem és belátás nélkül változtatni tud, nem fog tudni, mert nem ismeri az ember önmagát, és el fog csüggedni, aki már 10-szer abba hagyott egy változtatási kezdetet, ott a 11-szerinek szinte alig van esélye. Ma Magyarországon a legtöbb túlsúlyos, és azért mondom mindig a fogyás vagy elhízás kérdését, mert ez a legnagyobb példa erre, de ez mondom minden téren lekövethető. Szóval 11-szerre, 12-szerre igazából senki nem fogja ezt megpróbálni. Még 1-2 ezer forintot költ az ember valamire, de érdemi megoldás nincsen. Kedves hallgatók, az elcsüggedés második fő oka, hogy nem győződtem meg eléggé abban, amit csinálok. Szeretném ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy a szomszéd, a barát, a kollega tanácsa nagyon értékes, nagyon hasznos, és sokszor nagyon meggyőző. De ne gondoljuk azt, hogy azáltal, hogy valaki hisz egy dologban, én is hinni fogok benne. Automatikusan. Ez nem így van, tehát sokan kezdenek el kúrákat, sokan kezdenek el változtatni, azonban azért veszítik el az akaraterejüket, mert rájönnek, hogy gyökerében nem hisznek ebben a dologban. Kipróbálták miért? Kipróbálták, mert valaki azt mondta, hogy az jó. Meg hát ő is, ő neki is működött. És úgy elkezdem. De nincs meg az az együtt élés azzal a kúrával. Tehát amikor valaki változtat, csak azért változtat, mert valaki azt mondta, és hát kipróbálom. Ez is jó dolog, mert sokszor így indul el sok minden pozitív dolog. Ha nem hiszünk benne, ha nem kapcsolódik egy jó értelembe vett hit ehhez az életmód reformhoz, ha nem táplálkozik ez, és most mondom ki a kulcs dolgot, amit későbbre tartogattam, de már itt ki kell mondjam, ha nem kapcsolódik ez, és nem táplálkozik ez szemléletből. Tehát az én testem, az én lelkem részévé válik ez a szemlélet. Ha csak a szomszéd lelkének a része, meg a kollégánk lelkének a része, és mi csak olyan kívülállóként nézzük saját magunkon a hatásokat, ennek érdemi eredménye nem lesz, akkor, hogyha mi együtt élünk vele. És ezért szoktam mondani, és elnézést ezért nagyon viszonylag hosszabb lelki bevezetésért, illetve ez már nem is bevezetés, hanem ez a tárgyalási rész, jócskán tárgyalási rész. Hadd hangsúlyozzam, hogy ezért van szükség arra, hogy mi hosszú ideig gondolkodjunk valami. Én megmondom őszintén, annak idején, hát ha nem is éveket, de hónapokat töprengtem azon, hogy hogyan és miként, és miért, és mi célból. És már többen mondták, hogy Gábor, kezdjél már bele, csináld már, mire vársz? Azok, akik ezt mondták, talán már most sehol nincsenek. Már abba hagyták, már megint egészségi problémákkal küzdködnek. Én mondtam, hogy nem. Minden gyümölcsnek megvan a maga érési ideje. Minden ember más. És én addig vártam, amíg az a belső erő, az a hit meg nem született bennem, hogy ennek értelme van, ennek életre szóló, és talán ez kicsit erősen hangzik most, de ezt komolyan gondolom, életre szóló gyökerei alakultak ki bennem. És ez, hogy mondjam, ezt nem is biztos, hogy mindenki látja, de én érzem. És ez fontos, hogy kialakuljon az emberben. Ha ez nem alakul ki, akkor az elcsüketés következik be. Tehát inkább várjunk a reformmal. Senkit nem beszélek le arról, hogy csinálja. Inkább várjunk vele, és erősítsük a belső meggyőződésünket, és ismerkedjünk. Tehát ez nem egy passzív várakozás, hanem szívom magamba a tudást. Tehát járok, keresek, olvasok. Nem biztos, hogy belekezdek. Nem biztos, hogy rögtön vegetáriánus leszek. Erről is majd későbbi előadásokon fogunk beszélni. Külön téma lesz a vegetáriánizmus. Nehogy azt tessenek hinni, hogy holnaptól mindenkit mi arra sarkolunk, hogy vegetáriánus legyen. Erről ilyen szempontból, ilyen értelemben szó sincs. Keressünk, kutassunk, csináljuk. És ennek ki fognak alakulni a gyökerei az emberi lélekben, az emberi természetben. Kedves hallgatók, egészség, betegség, ez egy közhely, szinte mind a kettő közhely kifejezés. Hadd jelezzem, hogy én bennem az elmúlt évek során fokozatosan erősödik az egészség szemlélet, és szerintem mindenkiben kell, hogy erősödjön. És miért? Azért, mert magunk körül látjuk a betegség megnyomorító hatását. Szintén idéznék a Bibliából, ugye a bűngyűlölet. Van egy ilyen kifejezés, hogy bűngyűlölet. Aki igaz ember szeretne lenni, annak nem csak szeretnie kell a jót, gyűlölnie kell a rosszat. És ez a kettő mindig együtt jár. Önmagában az, hogy szeretem a jót, ez egy ékesen hangzó kifejezés. De nem ad gyökeres megváltozást, ha nem párosul mellé, hogy gyűlölöm a rosszat. Volt, aki azt mondta nekem, hogy ezt a kettőt nem kell külön hangsúlyozni. Az, hogy szeretem a jót, abból automatikusan következik, hogy nem szeretem a rosszat. Ez nem így van sajnos. A tudomány ma azt mondja, változtass, ez ha valaki felnyitja Bíró György Linner Károlyféle tápanyag táblázatot, annak valamelyik pontjában a híres 12 egészségügyi alapelv ott van benne. Az egyik alapelv azt mondja, jó a változtatás, de nem kell elhagyni semmit, csak az arányokat változtasznak. Ehetsz te sertés húst, de vegyél kevésbé zsírosat. Tehát a tudomány ma azt mondja, hogy légy megalkuvó. És megmondom őszintén, ez egy nagyon hiányos és hibás gondolat szerintem, sőt, olyan, mintha egy háznak az alapját így valahogy kihúznánk. Ez minden tönkretesz. Amikor mondok jó elveket, ugye a tápanyag táblázatban rengeteg jó elv van, hogy ne használj annyi sót, egyél több nyerset, ne cukrozd az ételt, egyél minél változatosabban, bőséges tiszta víz, semmi kóla, meg üdítő, stb. És a végén azt mondja, nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő mennyiségek. Ezt mondja a tápanyagtáblázat. És ezzel minden tönkretesz. Kedves hallgatók, hogyha ha én egyszer látok az utcán egy embert, aki előttem kap szívinfarktust, megutáljuk a sertészsírt? És szándékosan mondok ilyen képjes dolgokat, vagy ha valaki orvosként dolgozik, és olyan emberek műtésével foglalkozik, akit ezt tesz tönkre, és nem csak a génjei hordozzák, hanem saját maga, tehát kézzel csinált baj, amit a szervezetével művelt, és valaki ezzel szembesül, meggyűlöli az egészségtelen életmódot? Én azt gondolom, igen. És ezért van az, hogyha az ember szemléli, hogy milyen megnyomorító hatása van a rossz életmódnak, akkor arra törekszik, hogy ezt én elkerüljem, és másokat is arra bátorítsak, hogy ezt elkerüljék. Egyébként alapítványoknak ez a fő célkitűzése, hogy az ember is ennek ezt a megnyomorító jellemzőjét részben, megnyomorító jellemzőjét, a betegségeket és azok kiváltó okát, a helytelen életmódot eltávolítsa, hogy ennek eltávolítását segítse, és az embereket helyes életmódra sarkalja. De biztos érzik, hogy emögött is van egy nagyon markány szemlélet, hogy én gyűlölöm azt, hogy a rossz életmód embereket tesz tönkre, és én hiszek abban, hogy ezen változtatni lehet. Nagyon fontos kérdést tennék fel, melyik irányzata jó? Ezt a kérdést szándékosan szoktam minden esetben megfogalmazni, mert bizonyára kérdésként fog felmerülni, ha nem hangosan, akkor a kedves hallgatók értelmében, hogy rendben van, akkor most vajon a Gábor melyik irányzatot javasolta a sok magyarországi és külföldi irányzat közül. Alapelvünk, és mindig is fontos arszpoétikánk, lehet így mondani, hogy nem építünk irányzatokra. Jól lehet, minden irányzatban vannak hasznos és megfogadandó elvek. Megmondom őszintén, sok irányzatot átgondoltam, átolvastam, sok diétát meghallgattam, elemeztem. Olyan önálló irányzatot, amelyik minden szempontból helytálló lett volna, ilyet nem találtam. Kezdve a testkontrolltól, a vércsoport szerinti diétán át, mindenféle irányzatig, bárcsak az ember találna valamit, ami a 100%-ig úgy mindenkire ráilleszthető. De ilyet sajnos nem találunk. Ezért én magam az előadásaimon úgy döntöttem, hogy nem kötelezem el magam a semmifajta irányzat felé, hanem alapelveket képviselek. És mivel én hiszem azt, hogy a magyar ember átlagon felüli gondolkodásra képes, és a hazai fogyasztói társadalomról sok rosszat mondanak, de én azt gondolom, hogy ne degradáljuk le önmagunkat. Igenis, én hiszem azt, hogyha valaki leír egy könyvben két sort, akkor egy értelmes ember abból négy sort olvas ki, hogyha az a könyv jól van megírva. Tehát nem muszáj mindent úgy leírni, hogy szájbarágósan ezer oldalon keresztül, hogy elalszom rajta, mint megmondom őszintén, sok amerikai könyv olyan, hogy minden tizedik oldalt szoktam elolvasni benne, és akkor érdemi mondani valókhoz is jutok, hanem le kell írni egyszerűen, tömören, persze érthetően, ami szükséges érthetően a tudnivalókat, de a hallgatóra, az olvasóra rá kell bízni, hogy ebből önmagára mit érvényesít. Az alapelveink, tehát azok, ha valaki azt kérdezné, szabad-e ennem nyers sárgarépát? Hogyha ezt egy fiatal fiú tenné föl, aki sportol, azt mondanám, hogy szabad, de ne egyél nyers sárgarépát. Jó lehet, sok bétakarotin van benne. Hanem inkább párolt sárgarépát egyél, amiből kétszer-háromszor annyi bétakarotin szívódik fel, mert neked szükséged van a vitaminra. Szükséged van a bétakarotinra. A párolt sárgarépából sokkal több bétakarotin szívódik fel. De hogyha egy idősebb ember azt mondja, hogy nekem szorulásom van, nekem szétrekedésem van, hogy egyem a sárgarépát? Jól főzzem szét a levesbe, vagy időnként reszeljem meg, vagy még jobb, hogyha jók a fogak, akkor jó rágjam meg, és úgy nyeljem le, akkor azt mondanám, hogy bizony, az A-vitaminra szükség van, a beta-karotinra szükség van, de tessék csak, reszelt sárgarépát enni, vagy nyers sárgarépát jól megrágva elfogyasztani, vagy lenmagot, vagy még sorolhatnám, hogy miket, és az segíteni fog ezen a problémán. Tehát megint ugye arról van szó, hogy én alapelveket mondok, hogy szükség van a vitaminra, de szükség van a rostra is. És mindenki attól függően, hogy ő milyen problémákkal küzd, azt az információt veszik ki az előadás alapelvei közül, ami őre vonatkozik. Ezért én az előadásaimon mindig több oldalról próbálok megvilágítani egy kérdést. Nem biztos, hogy mindenkinek az összeset ki kell próbálnia, hanem mindenki a saját magára vonatkozó alapelveket fogja alkalmazni. Tehát még egyszer mondanám, hogy én nem tettem le a voksomat egy nyugatról jövő vagy Magyarországon született irányzat mellett, hanem kutatom, vizsgálom az anatómiát, az élettant, és bizonyára sok ember van, aki ezt csinálja, és én hiszem, hogy ez egy észszerű dolog, és ennek függvényében járok el. Kedves hallgatók, lépésről lépésre, ugye ezzel foglalkozunk ma, milyen lépéseken keresztül szerencsés a változtatást megvalósítani. Mindenek előtt arról kell szólnom, hogy miért van szükség fokozatosságra. Ugyanis fokozatosságra van szükségünk a változtatás során. Vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy rögtön és azonnal változtass. Ez jó elv? Bizonyos mértékben igaz, mert most azt mondtam, hogy rögtön és azonnal változtass, erre én is bátorítom a kedves hallgatókat, csak arra nem, hogy rögtön és azonnal mindent változtass meg. Ugye, akinek született már kisbabája, az tudja, hogy a védőnő mindig fölhívja a figyelmet, meg a legtöbb ilyen könyv is, hogy a babának az anyateljes táplálás után, hogy az elválasztás időszakában mindig egyszerre csak egy félét. Tehát nem lehet az, hogy minden egészséges, ez egy gyorsan oda neki a kelkáposzta főzeléket, bele egy kis, nem tudom én, zabkorpát, és mindent egyszerre mondom, hogy ez rostanyag, az nem tudom én, főzelékféle, bele egy kis ezt, kis azt, kis sárgarépát, és már is egészséges lesz a kisdednek a táplálkozás. Ugye erről szó sincs, mert olyan allergiát fog kapni, hogy a szülő nem fogja érteni, hogy hát én csak egészségest adtam neki, hogy lehetséges, hogy ez nem volt jó a szervezetének, mert úgy gyorsan csináltuk. Valamilyen szinten a reform is ilyen. És ezért, ha szabad még egyszer visszautalnunk, aki egészségtelen életmódról, vagy kevésbé egészséges életmódról átvált, vagy fokozatosan vált egészséges életmódra, az az ember bizonyos értelemben, és most tessenek ezt jól érteni, kisbabáknak számítanak. Tehát mi kisbabáknak számítunk ilyen szempontból, mert egy rosszról egy ismeretlen felé megyünk, ugyanúgy, ahogy a kisbaba is egy ismeretlen felé megy, ezért csak egyiket a másik után, ahogy megszokja az egyiket a szervezet, úgy lehet szép lassan a többit is beilleszteni az életmódban, az otthoni gyakorlatban. Szeretném felsorolni, hogy miért szükséges a fokozatosság a felnőtt ember átállása során is. Az emésztőrendszerünk több éve, évtizede megszokott egy táplálkozási formát. Hadd kérdezzem meg, hogy az egészségtelenül vagy nem egészségesen élő ember szervezetében van-e egyensúly? Tessenek a válasznak gondolni. Van-e valamilyen fajta egyensúly? Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nincs, de igen, van. Igen, a válasz a kérdésre, tehát, hogy van-e valami fajta egyensúly? Ha nem volna egyensúly egy szervezetben, akkor beteg volna az ember. Márpedig nem minden ember beteg, aki nem él egészségesen. Előbb-utóbb beteg lesz, tehát fel fog borulni az egyensúly. De jelenleg rengeteg ember szervezetében még agyaglábakon is, de egyensúly áll fenn, jól lehet, nem élnek egészségesen, és mutogatják a szalonnát, hogy na itt van, én ezt eszem. Meg az én szüleim is ezt tették, és ilyen és ilyen egészségesek voltak. Ugye a régi világban, amikor volt kerti kapálás és friss levegő, azok az egyensúlyt mindig visszabillentették, amit egy szalonna vagy egy nem tudom hány tojásos, szalonnás, kolbászos rántotta, kibillentett, azt egy arató munka, meg a friss levegő és a napfény elég hamar visszabillentett, meg a testmozgás. Tehát igen, az egyensúly hamarabb visszaállt, de ez nem azt jelenti, hogy egészséges volt a sertészsír, hanem az egyensúlyt a szervezet mindig vissza tudta nyerni. Most már nem tudja visszanyerni. Most már az a reggeli, amit régen megettek, az ugyanúgy kibillenti, Tehát régen megették, ugye, és nem betegedtek meg tőle. Ma is ugyanúgy kibillenti, mint a régi szervezetet, de régen nem volt betegség, ma igen, mert nincsenek meg a visszabillentő mechanizmusok, nincsen meg az a kemény fizikai munka, a napfény, a nyitott terület, tehát ugye az, hogy friss levegőn végezzünk fizikai munkát, stb. Fontos ezt tudni, tehát ez az ellenérv arra, hogy régen is volt sok-sok minden káros élelmiszer, mégsem volt ennyi betegség, az sokszor ebből adódik. Még egyszer visszatérnék a gondolatsorhoz, tehát van egyensúly egy nem helyesen élő emberi szervezetben is, de ez egyensúly viszonylag hamarosan fel fog borulni. Nos, akinek tehát a szervezetében 20, 30, 40 vagy netán 50 éve egyensúly alakult ki, egy ilyen szervezetnek hatalmas stressz hatás, mindenfajta változás. Kedves hallgatók, ugye van a distressz és van az eustressz. Ezt szándékosan tárgyalom itt is, hogy a distressz az a negatív stressz, ami tönkretesz minket, az eustressz az a pozitív stressz. Nos, amikor valaki gyorsan vált, akkor egy pozitív stresszből negatív stressz csinál. Azért, mert a szervezet az egyensúlyi állapotát nem bírja olyan gyorsan helyreállítani, nem tudja magát regenerálni, és rossz tapasztalatok lesznek. Én is sokszor, többször, ha nem is sokszor hallottam, kipróbáltam, nekem ez nem működik. Én visszaálltam ugyanúgy a dagadóból készült ételekre, stb. Mert nekem ez nem működik. Én nem tudok füvet legelni. Ilyeneket is hallottam, hogy hát bizony ez nyulaknak, kecskéknek jó, nekem bizony az embernek a húsvaló, az emberi szervezetnek a húsvaló. Kipróbáltam a szóját, majdnem olyan lettem tőle, mint a luftballon, mondják sokan. Nem működik, engem hagyjanak békén a szójával. Van, akinek jó, a kínai embernek jó, azért a sovány, most azokat mondom, hogy ezeket az elveket, amik a magyar ember szájában általában elhangoznak, és akkor szépen már is a lelkiismeret felmentette önmagát, hogy korábban említettem, és megnyugszom a rossz életmódommal, és azt hiszem, hogy ez hosszú távon fenntartható. Nem. De időre van szükség, amíg az emésztőrendszer egy új területhez alkalmazkodik. Most kérdezhetné valaki, mennyi időre, hetekre, hónapokra, évekre, mennyi időre van szükség ahhoz, hogy én átálljak például fehér kenyérről a barna kenyérre. Ez egy nagyon fontos példa, mert ugye a fehér kenyér az veszít a tömegéből, amikor halad át a tápcsatornán, mert engedi el a keményítőt, ahogy szívódik fel. A barna kenyér viszont majd, hogy nem nyer a tömegéhez, mert szívja be a vizet. A kettő között tehát érdemi különbség van, jól lehet kenyér mind a kettő. Az egyik barna kenyér, a másik fehér kenyér. Na most az a vékony bél és vastag bél, amelyik meglehetősen renyhévé vált azáltal, hogy vattacukrot emésztett, és egy kicsit ironikusan fogalmazzok a fehér kenyérre és a felfújt zsömlékre megakiflikre utalva, szóval azok a bélrendszerben nagyon hamar felszívódtak, rosthiányosak, hogy mondjam, érdemi munkát a bél izomzata nem végzett. 20, 30, 40 éve. És akkor elmegyek egy előadásra, azt mondják, hogy rost kenyér, teljes örlésű, barna kenyér, holnaptól ott lehet kapni, Graham cipó, otthon süst, nyugodtan egyed, meglátod, milyen jó lesz. És akkor megeszem. Megeszem. És akkor mit érzek a gyomromba? Tisztelet a kivételnek, ha valaki nagyon gyorsan vált, és a barna kenyérnél ez jól megfigyelhető. Hát, minthogyha egy kő lenne abban a gyomorban. És akkor gyötrődök, kínlódok, hogy ugye akkor a gyomor érzi, hogy itt most izommunkát kell végezni, mert itt rostok vannak, itt cellulóz van. Azután megy tovább a gyomorból, ugye itt a fehérjék elkezdenek emésztődni, megy tovább a patkóbélben, vékonybélbe, és szívja magával, tehát engedi el ugye a fehérjét, keményítőt, tehát szívódik fel, és ő veszi be a saját tömegének négyszeresét a rost. Ugye a rost, a cellulóz a saját tömegének körülbelül négyszeresét szívja be vízből, és telítődik, és meg van döbbenve a bélrendszer. Mi ez? Ezzel én nem találkoztam. Hogy itt növekszik a tömeg? És kedves hallgatók, az az izomzat, ami elrenyhült, az nem bírja ezt a súlyt. Az nem bírja ezt a súlyt. De nem a kenyérben van a hiba. A kenyér jó. A barna kenyér egészséges és hasznos és létfontosságú. Részben a búza, részben más gabonákból készült kenyér, hanem bennünk van a hiba. És nem működik. Kipróbáltam, nem működik. Majdnem bélelzárodást kapok, ugye, mert még vizet sem iszom rá, pedig sokkal több vizet kell fogyasztani a rostos étrend mellett, nem rögtön utána, hanem a megfelelő időszakokban. a magyar lakosság általában kevés folyadékot fogyaszt, szénsavas italokat iszik, ami köztudottan idegrendszeri hatású, mert a szénsavas folyadékból sokkal kevesebbet fogyasztunk, mint a tiszta vízből, mert a szénsav idegrendszeri úton oltja a szomjat, nem biokémiai úton. Tehát, hogy egy kólát megiszunk, akkor egy sokkal kevesebb mennyiség is a szomjúság központban már a tehetségérzését váltja ki. Most, kedves hallgatók, ezek azok az okok, ez csak egy példa volt ez a barnakány, de ezen keresztül talán sikerült megvilágítanom azt, hogy lemondok valamiről, ami jó és szuper, és ennek köszönhetném például a koleszterin szint csökkentés, vagy sok-sok mindent, vagy az egészséges bélrendszert, vagy a vastagbélrák megelőzését, stb. De nem. Nem, mert nekem ez nem működik. Az én szervezetem más, én más vércsoportú vagyok, stb. Én nekem ez nem működik. Most, kedves hallgatók, a fokozatosságra, tehát elsősorban azért van szükség, mert az emésztő rendszernek meg kell szoknia az új terhelést. Ehhez időre van szükség. Másrészt, az energiaellátási folyamatnak is át kell alakulnia. Az egészségvédő étrend nem fehérjében gazdag, nem fehérjedús és nem is állati zsírban gazdag. Tudjuk, hogy a szervezetünk mindenhez alkalmazkodik. Ha én 20 éven keresztül sajtos, húsos, teljes, tojásos étrenden nőttem fel, és csak kismértékben ettem nyers ételt, azt is inkább ecetes uborkát, vagy ilyen salátaféléket, tehát semmiképpen sem az eredeti fokhagymás, citromleves nyers salátát, hanem különböző erjesztett dolgokat. A szervezetem úgy alakította ki a maga lebontási rendszerét, enzimrendszerét. Az enzimrendszer részben örökölt, részben szerzett, tehát átalakítható. Ugye, aki húsétrendről húsmentes, vegetáriánus, állati fehérjékben szegény étrendre tér át, tudjuk, hogy annak megváltozik a gyomor emésztő mechanizmusa, a gyomor sósav koncentrációja, a pepsin, ugye a gyomorban képződő emésztő nerv rendszer koncentrációja és működési potenciál, stb. Teljesen átalakul a szervezet, ami étrendet váltunk. Ez megint nem megy egy-két hét alatt. Ehhez is hetekre, hónapokra, adott esetben évekre, de ezt félre mondom, nehogy valaki emiatt ne változtasson. Inkább azt mondom, hónapokra van szükség, és mi magunk érezzük, hogy hogyan képes az emberi szervezet, a szervezetünk, a gyomrunk, a hasnyálmirigy megszokni ezt a terhelést. Azt is tudjuk, hogy ha valaki sok nyerset kezd el fogyasztani, ha már a hasnyálmirigynél tartottam, meg az epénél, hányan mondják, nem bírom a káposztát, nem bírom a puffasztó dolgokat, fáj tőle az epém. Hasnyálmirigy gyulladás. Nem ritka, hogy valaki reformra vált, konkrét eseteket is tudok, sajnos az ismerettségi körömben, akit egy tábor nagyon megfogott, fantasztikus volt, és úgy tért haza, hogy most és azonnal. És nem lehetett lebeszélni arról, hogy ő jól lehet, még át sem gondolta, hogy tudja belevinni a mindennapi életébe ezt az reformot, ő már is neki kezdett. Tehát ugye anélkül, hogy tehát belátás az volt, de belső küzdelem is talán, de igazából a tervezés hiányzott, amit lehet, hogy ki is hagytam a tábláról, de most fontos mondanom, hogy tervezés. Eltervezem. Hogyan fog ez beleférni? Nekem ez a munkám. Bele fog ebbe férni? Milyen reggel, milyen ebéd? Hogy tudom elkészíteni? Működni fog-e ez? Ez a hölgy, ez nem gondolta ezt át, és mit csinált? Diákcsemegéket kezdett vásárolni. És itt megint nem a diákcsemege a hibás, jelezném, mert egy egészséges kálciumban, foszforban, magnéziumban gazdag, száraz típusú étel, de hogy ha valaki életében nem fogyasztott ilyen fajta, ilyen állagú, ilyen állományú, kemény termékeket, és talán még meg se rágja jól, mert ezt is ugye meg kell tanulni, ez is több hetes, több hónapos munka, megtanulok rágni. Első lépés lesz majd a rágás megtanulása, hanem már nyelem is, mert ezt mondták a táborba, és az csökkenti a koleszterint, és stb. Stb. És kapott egy olyan hasnyálmirigy gyulladást ez a hölgy, hogy azóta sem heverte ki. Ugye a hasnyálmirigy aztán rámehet az epére, illetve lehet valami kapcsolat, vagy fordítva ugye azt mondták, hogy az epe hólyag, epe vezeték bizonyos elváltozásai robbanthatták be a hasnyálmirigy problémát, nem lehet tudni, ezen vitatkoztak a szakemberek. Lényeg az, hogy ki kellett operálni az epe hólyagot, és nagyon komoly kezelések voltak már, meg nem tudom mondani, milyen antibiotikum vagy egyéb kezelések voltak, amik végül is nagyon-nagyon nehezen, de helyrehozták idézőjelben, illetve maradandó károsodást okozhattak talán a hasnyálmirigy működésében. Ehhez nem értek, tehát ebben nem is mehetünk belemenni, de csak elfként mondanám el, hogy egy jó cél, egy fantasztikus jó tábor, belátás, küzdelem, hatalmas elánnal nekiindulok, mindent, és azonnal diákcsemege és egy komoly gyulladás. És mi a következtetés? Nekem ez nem. Az én epém az éleket nem bírja, szoktuk is mondani. De kedves hallgatók, a káposzta a hibás. Ez az, amiről az allergia előadásomon beszéltem, hogy a parlagfű a hibás. A parlagfű a hibás a szénon át hákért. Persze, hát ő váltja a tüneteket. Nem. A háttérben megint az ember, az emberi magatartás, az emberi szervezet gyengessége húzódik meg. Szokni kell. Szoktatni kell a szervezetet, hogy héjas. Ugye egy növény alapú étrend, de az rostos, az lehet, hogy puffasztó, nem is lehet, hanem szinte biztos, hogy puffasztóbb lesz az első időszakban biztosan. Azon kívül héjas dolgok vannak, ugye a kukorica, a zöld borsó, sok-sok minden dolog, ezek irritábilis hatásúak. Bármilyen jó dolog a vegetarianizmus, valljuk meg, ezek irritábilis dolgok lehetnek egy olyan ember szervezetének, amelyik nem szokott hozzá ezekhez, mert mindent olyan készen, olyan finomítva kapott meg, és tehát, hogy mondjam, ilyen szivacsos állományú ételeket kapott szinte, amit tulajdonképpen nem is kellett mozgatni, mert maga mozgott a szervezetben, és érdemi munkát nem kellett végezni vele, pusztán a gravitáció érte el mindazt, ami történt. Kedves hallgatók, nos, ez az, ami ellen küzdeni kell, és ezért kell a fokozatosság, tehát fontos ezt hangsúlyozni. Az energiaellátási folyamatról szóltam a korábbiakban egy pár szóval, valóban igaz, egy szénhidrát alapú energiaforgalom alakul ki az egészségesen táplálkozó ember szervezetébe, de ne tessenek ettől megijedni, ez nem jelent elhízást. Ez az energiamechanizmusnak a hátterében húzódik meg, míg mondjuk egy átlagos mai magyar ember esetében a zsír alapú, ugye a zsiradék olaj alapú táplálkozás van, úgy az egészséges étrendben inkább a gabonafélék, a burgonya, a barna rizs, tehát az energiát adó tápanyagok közül inkább a szénhidrátok kerülnek előtérbe, bár úgy tudom, hogy Atkins professzornak erről más a véleménye, illetve a fogyókúrák során, hogy a szénhidrátmentes étrendet javasolja, ennek is megvan a maga aspektusa természetesen. Kedves hallgatók, idő kell ahhoz, hogy új felszívódási viszonyok alakuljanak ki a vékony bélbe. Idő kell ahhoz, hogy a bélbolyhok megszokják az új táplálkozási formát, mert nem szoktak hozzá. Az emberi szervezet, ezt mindig is hangsúlyozom, intelligens. Az emberi szervezet, ha megtetszenek nézni, páratlan intelligenciáról tanúskodik. És ez azt jelenti, hogy mindig képes alkalmazkodni. Meggyőződésem, 99 éves korban is tudunk alkalmazkodni dolgokhoz, bár nem olyan mértékben, de tudunk. Soha nem késő a változtatáshoz. A bélbolyhok megszoknak egy rendszert, megszoknak egy biokémiai kapcsolatot. Hogyha megváltozik az étrendünk, és nem szokott hozzá a bélbolyhói hámrendszere, a surlódásokhoz, a mechanikai terheléshez, akkor lehetséges, hogy egy hirtelen nyers koszt, vagy barna kenyérre való átállás adott esetben károsodásokat, fekélyeket, nagy Isten, bélvérzéseket okoz egy sérülékeny, amúgy is gyulladásban lévő bélfalon. Miért? Mert az egészségtelen étrend következtében előálló különböző toxinok, fehérje termékek miatt amúgy is irritábilis a mai ember a bélrendszere. Átállok a rostban gazdag étrendre, és ott jön a probléma, hogy valamilyen gond úgymond belobban, de nem a barna kenyér a hibás, nem a nyers káposzta, hanem az, hogy tönkre van téve a hámrendszer. Tönkre van téve a hámrendszer, és ezért az irritábilis, számunkra irritábilis élelmiszerek, amik egyébként egészségesek, mint egy nyers saláta, az, mint egy smirgli, végigmegy rajta, és tönkre teheti a bélhámrendszert. De hozzáteszem, aki fokozatosan tér át a salátákra, az egészséges étrendre, a rostban gazdag étrendre, ott a bélhámrendszer ezt százszorosan megköszöni. Tehát, és itt pozitívan közelítem meg ezt a kérdést, hogy mindig a negatívumokat hangsúlyozzam. Tehát igenis hangsúlyozni kell, hogyha valaki fokozatosságot tart az étrendben, az életmód területén, a bélhámrendszer veszi a lapot, mai nyelven szólva. És azt mondja, hogy igen, akkor ehhez meg kell erősíteni a hámrendszert. Ez nagyon jó, de várj egy picit. Tehát olyan, mintha konzultálnánk egymással, és a bérrendszer azt mondja, hogy oké, ez jó, ez hasznos lesz, csak hadd erősödjek egy picit meg. Várd meg, míg új rendszereket építek, míg erősebb, stabilabb bérrendszeri immunitásom lesz. És szép lassan ez ki is alakul. Ha valaki jól csinálja az életmódváltoztatást, akkor átlagon felüli életminőséget kap. Aki rosszul csinálja, átlagon aluli lesz. Még olyan se lesz talán, mint régebben volt. Mondom azért, mert belobbanhat bármilyen probléma a szervezetben. Ennyit számít az, hogy mi milyen sebességgel csinálunk valamit. És megmondom őszintén, amikor látok cikkeket, ilyen népszerűsítő cikkeket, ilyen meg olyan bulvárlapokban, akkor időnként megijedek. Mert minden embernek pedig személyre szabott az életmód, mindig személyre szabott kérdéskör. Alapelveket én is az önök számára általánosan is megfogalmazok. De időnként olvasok olyan cikkeket, hogy konkrétan ezt javasolja. És akkor ez is ez lesz. Ha valakinek ilyen problémája van, akkor ezt egye. És ilyenkor mindig megijedek, mert nem lehet mindenkit ugye ugyanazon a módon kezelni, és az egyiknél valami jó lehet, a másik embernél valami káros. A nyálkahártyáknak tehát alkalmazkodni kell, és meg kell erősödnie. Ezek azok az indokok, ami miatt többek között a táplálkozás területén is fokozatosságot szoktunk javasolni. Ha valaki megerősíti a bélrendszer izomzatát, helyreállítja a bélrendszeri mikroflórát, növeli az étrendbe a növényi alapanyagokat, most szinte fokozatokat fogok itt gyorsan sorolni, tehát még egyszer bélrendszer megerősítése, fokozatosan rostban gazdagítjuk. Hadd jelezzem, hogy a búzakorpa és a zabkorpa között érdemi különbség van. Ugye a búzakorpa az egy nem vízoltható, vagy nem duzzadó rost a búzakorpa. Nincs is egyébként jó íze, nem kesernyés íze van. A búzakorpa az egy olyan rostanyag, ami nem szívja magát meg vízzel, nem képes megduzzadni, emiatt egy picit nagyobb a dörzs hatása a bélhámrendszerre. Ezért a reform első időszakában a barna kenyérrel ezért is vigyáznék. Viszont a zabkorpa, amit mondjuk egy házi sütésű kenyérben már ugye lehet, hát üzleti kenyérben nem használ az zabkorpát, főleg búzakenyérben, hanem teljes örlési búzakenyérben búzakorpa van. De ha valaki otthon tud kenyeret sütni, és ezt fogom is tanácsolni az előadás végén, otthon zabkorpát, tehát hogyha érezzük, hogy a bélrendszerünk irritábilis, érzékeny, ne tegyünk csak azért vele teljes örlési búzalisztet, mert mindenki erről beszél, meg tönköly lisztet. Ezek hasznosak, hanem inkább zabkorpával dúsítsuk, ne búzakorpával. Tehát esetleg használunk bele fehér lisztet, durum lisztet, tehetünk bele teljes örlés lisztet, és zabkorpát ilyen szempontból, és azt gondolom nem bűn ilyenkor fehér lisztet használni, hogyha zabkorpával helyettesítem a búzakorpát. Ugye a zabkorpa az egy duzzadó rost, az pektin. Ez nem cellulóz rost, hanem pektin rost. A zabkorpát, ha megfőzzük vízbe, az megduzzad. A búzakorpát én főzhetem vízbe, az túl sok nem történik, egy picit magába szed, de nem sokat. A zabkorpa kíméletes. A zabkorpa zselésedik. Nem irítálja annyira a bélhámrendszer. Tehát a változtatás első időszakában például korpa és korpa között is különbséget kell tenni. A lenmag. Úgyhogy ha a lenmagot beáztatjuk egy éjszakára, másnap leszűrjük, mondjuk inkább a lenmag pejhet, vagy darált lenmagot, ha meg lehet ilyet oldani, és utána leszűrjük egy gézzel, vagy valamivel, vagy egy szűrővel, tejaszűrővel le tudjuk szűrni, akkor egy a nyálkás víz lesz. Ugye a lenmagból kioldódik a pektin. Gyomorfekére, gyulladt gyomor nyugtatására szokták a népi gyógyászatban használni az ilyen áztatott lenmag levet, és ez a pektin, ugye szépen, ahogy halad végig a nyálkahártyákon, hát úgy nyugtatja, nem azt mondom, hogy gyógyítja, mert az túlzás, de megadja a lehetőséget arra, hogy gyógyuljon. Ez más a tejfehérjéhez képest. Ha tejet iszom, az is bevonja, hogy a gyomorfa, az fehérje. És hogy fehérjét emészteni kell a gyomornak, tehát rá fog termelni savat. Ezért később a tejjel nem fogok tudni gyomorfekét nyugtatni, vagy gyomorgyulladást, mert a kazeinnel rátermelni a gyomor a savat, és az vissza fog ütni. Viszont nem fehérje jellegű, tehát szénhidrát jellegű anyagokkal lehet élni, mint hámrendszer nyugtató anyagok, mint a pektin például, mert ezekre nem termel savat, sem a gyomor, sem nem termel emésztőnedet a bélrendszer, hanem rostanyagként funkcionál, nagyon kellemes, kedvező hatása van mindezeknek. Tehát, ha valaki megerősíti a bélrendszer izomzatát, helyreállítja a bélflórát különböző megoldásokkal, erről esetleg majd szándékozom beszélni a következő adások egyikén, növeljük a növényi alapanyagokat, vagy párolva, vagy nyersen, első időszakban párolást javaslok. Ez lehet, hogy ellentmond annak, amit sokan csinálnának, de amit én most mondok, az elmúlt 5-6 évem tapasztalata, amikor én is nekiindultam, és azonnal is mindent is javasoltam, és jönnek a rossz visszajelzések, hogy ez így nem működik, Gábor, ezt máshogy kéne. Nekem a párolt ételt jobban bírja a szervezet, mint a nyerset. És az ember, amikor utána olvas, akkor azt mondja, hogy igen, valóban ugye a rostok nem távoznak el pároláskor, hanem átalakulnak. De rostok maradnak, csak könnyebben tudja a szervezet emészteni az egész ételt, hogyha enyhén pároltuk. Nem vízben főzésről van természetesen szó, hanem a legkevesebb víz jelenlétében történő párolásról. Tisztítókúra, lébőjt, gyümölcsnapok. Ez is a fokozat egy része. Tehát miután kezdünk változni, én bízom benne, hogy igényünk lesz arra, hogy minél gyorsabban megszabaduljunk a betegségtől. Kedves hallgatók, ha valami önöket nyomasztja, akkor nem az a reakció, hogy minél hamarabb megoldani? Minél hamarabb pontot tenni egy ügy végére? Én megmondom őszintén, én olyan típusú ember vagyok, hogy nem szeretem halogatni, hanem már szélsőséges módon elébe megyek a problémáknak, időnként nem jó ez, de ha van egy ügy, akkor azt nem húzom, mint a rétes tésztát évekig, hogy majd az idő megoldja, szóval én ezekben nem hiszek. Az idő lezár valamit, aztán fekélyesedik alatta, és elő fog az előbb-utóbb jönni valamilyen formában, hanem én úgy gondolkodom, hogy ha van egy nyomasztó dolog, azt minél hamarabb kipucolni azt a dolgot, azt kitisztázni, annak pontot tenni a végére, és tovább menni. És amik hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, amik előttem vannak, azoknak nekidőlök, ezt mondja Pál apostol. Tehát nem rágom magam, hogy miért történt. Megnézem, tehetek én erről? Igen, mennyiben? Azt beismerem, ugye megint a belátás beismerés. Beismerem, elfogadom, mások előtt is beismerem, pontot teszek a végére, mert különben ugye ez a krónikus stressz, amikor nyomaszt valami. Ez krónikus stressz, tönkreteszi az embert. Kedves hallgatók, a betegség, illetve a szervezetben lévő toxinok esetében is szerintem a következetességgel, amiatt ennek működnie kéne, jól érezzük magunkat, amíg a szervezetünkben toxinok vannak. Lehet, hogy mi úgy érezzük, hogy javul az állapotunk. De én megmondom őszintén, amióta egyre mélyebben és mélyebben beleássam magam az egészségügyi vonalba, a szervezet működésébe, egyre kevésbé vagyok képes elviselni, hogy bármi káros legyen a szervezetben. Főleg, hogy én eszem meg, hát ez meg kézzel csinált baj. Hanem esetleg benne keletkezik, benne képződik. Tehát a tisztítókúrák, a lébőjtők, a gyümölcsnapok tulajdonképpen azért szükségszerűek, sőt, megmondom őszintén, nem is azért kell elkezdeni, mert valakitől ezt halljuk. Jók a könyvek, de igény. Igényként, ha megjelenik bennünk, akkor ne álljunk ennek ellene. Ne gondoljuk, hogy éhen halunk, hogyha egy napot nem eszünk, vagy csak gyümölcsöt eszünk. A szervezetünk egyébként várja a napját, amikor mi végre időt hagyunk neki, hogy regenerálódjon. A szervezetünk szinte könyörög, hogy enged, hogy regenerálódjak. Egy pici nyugalmat adj nekem. És az agy úgy érzi, evés nélkül enne? Hát enni kell, valamit enni kell, ugye így nőttünk fel, mindig enni kell valami főttet, fiam, egyél. Egészséges ember mindig eszik valamit, ebédel, napi 3 főétkezés, vacsorára is enni kell valamit, nem sokat, és így lényegében életünk, tehát minden évben 365 napon keresztül mindig eszünk. De a szervezet azt mondja, hogy szeretnék egy picit pihenni, kikapcsolódni, szeretnék én is egy picit klímaváltozást, a szabad így mondani, ugye, amit mindannyian igényünk. Az emberi szervezet is azt mondja, én 365 napból 365-öt melózok. Nekem adj időt. Vissza fogom azt neked adni, hadd jelezzem. Vissza fogom azt neked adni, busásan. Éveket fogsz nyerni ezzel. Adj nekem egy pár napot egy évben. Kedves hallgatók, nos ez az a szemlélet, hogy lehet, hogy azt hiszem, hogy ha nem eszek egy napig éhen halok, de vissza fog az térülni a szervezetünk, jutalmaz. Az emberi szervezet bőségesen megjutalmazza az embert az egészséges életmódért. Pusztán csak tiszteletben kell tartani a törvényeket, a belső természeti biokémiai törvényeket. Ha valaki ezeket ismeri és tiszteletben tartja, emberként kezelni önmagunkat, ezt szándékosan mondom, tehát egy intelligens egységként, egy alkotásként, egy ajándékként kezelni önmagunkat. Nos, ez az a szemlélet, ami át kell, hogy hassa a mi egész egészségügyi szemléletünket. Kedves hallgatók, vannak kiegészítő terápiák, mint a kasvirág, például ugye a tehinácia, ami immunerősítő, a vízkezelések, tehát én hiszem azt, hogy a táplálkozás mellett még van jó pár alapelv, amelyek hasznosak, értelmesek. Nekem egy picit szakmai ártalom, hogy mindig az étrendről, a táplálkozásról, az emésztőrendszerről beszélek, de meggyőződésem, hogy a betegségek minimum 50-60-70%-ában az étrend játszik szerepet. De önmagában az étrend heti háromszori intenzív, előre tervezett módon végrehajtott mozgás, vagy mozgásterápia nélkül, friss levegő, helyes légzés módszer nélkül nem ér sokat, tehát nekünk 8 alapelvünk van, amelyről majd az év vége felé szeretnék szólni. A 8 alapelvből egy a táplálkozás, és van még 7. Ha valaki mind a 8-at betartja, akkor maximálisan ki tudja élni azokat a géneket, amikkel született. Nem hal meg korábban. Nem hal meg a saját hibája miatt. Én nem ígérek senkinek sem 120 évet, bár sokan ígérnek nekünk. Én azt ígérem önöknek, ha valaki tiszteletben tartja a törvényeket, addig fog élni, amíg a genetikája enged, és a génekben sok év van azért, azt tudjuk. A génekben nem 60 és nem 70 év van, hanem jóval több, de mondom, ez egyénre szabott, és a genetikai terheltségre is szabott, de mindenképpen annál többet tudunk élni, minél többet tartunk be ezekből a törvényekből. Kedves hallgatók, a kikerülhető stresszek lecsökkentése, ez megint most minden alapelv, amiket mondok mostantól a táplálkozástól kezdve, ezek külön témakörként elő fognak a későbbiekben kerülni. Elkészítettük egyébként a későbbi programunkat, és hamarosan, talán ha most nem, akkor a jövő alkalommal szeretnénk majd kifüggeszteni. A november-decemberi előadás témák is megszülettek, és majd a kedves hallgatóknak is ezeket át fogjuk adni. Amikor valaki szeretne életmódot változtatni, és el is kezdi, tehát hazamegyek, mit csináljak? Változtatok a napi cikkeken, az első lépés, a napi cikkek, tehát kenyér, tej, mit tudok tenni ebben az ügyben? Nagyon fontos, hogy amit minden nap fogyasztunk, az okozza a legtöbb problémát. Ha én, mit tudom én, havonta egyszer megeszek egy jégkrémet, hogy abban jó pár adalékanyag van, nem valószínű, hogy attól allergiát, bérrendszeri rákbetegséget, vagy ilyesmit kapni. De amit minden nap eszek, vagy két naponta eszek, vagy iszok, most azok okozzák a legtöbb problémát. Ezekben kell változni. Az első lépcső, mit eszek minden nap? Mennyi jut be a szervezetembe ebből, abból, amabból? Mit tudok változtatni? És ezért szoktuk javasolni, legelőször a pék áruk, a kenyerek területén kell változtatni. Aki csak ezt az első lépést teszi meg, szerintem éveket nyer önmagában is, csak ezzel a lépéssel. Ugye a rostoknak 3-4-5 annyi előnye van, mint amit gondolnánk elsőre, nem csak ballasztanyag a rost, hanem kitűnő gyógyító komponens is. Magába szívja a toxinokat, megköti az epesavat, ami karcinogén rákkelt anyaggal válik a bélflóra működése révén, tehát sok-sok hatása van, teltségérzés, ami az éjségközpont ingerlésébe, illetve a teltségközpont ingerlésébe játszik szerepet. Sok-sok mindent segít, tehát én megmondom őszintén, azzal kezdtem, hogy bevásároltam egy kenyérsütőgépet, azután megfelelő forrásból tudtunk szerezni, először Graham Listet fogyasztottunk, ugye utána, illetve azt vásároltunk a kenyérsütőgép alapanyagául, illetve ezután biobúzát tudtunk szerezni, és vettünk egy kis malmot is. Ha valaki érdekel, hogy néznek ki ezek a kis malmok, azt a múlt előadáson kaptam, és valakitől egy másik prospektus is meg lehet majd nézni. Pici kis elektromos malom ez. Nem muszáj mindenkinek venni, hanem hogyha több család vesz egyet, tehát összead, azt hiszem 40 000 forint körül van az ára, tehát nem olcsó. Ez ilyen köves malom, tehát nem ez a műanyag, mint a mai Turmix gépek, hanem egy forgó és egy álló kő van, egy dörzs betéttel a felületén, és egy motor, tehát túl sok minden nem romolhat el benne, hát meg kell fizetni magát az összeszerelést és az egésznek az anyagát, egy fa külseje van ennek a malomnak, tehát hangulata is van egyébként ennek az egész dolognak, és frissen őrölt liszt, amiben igen magas a vastartalom, ezt használva a kenyérsütéshez kitűnő otthoni kenyereket lehet készíteni. Ezzel én első lépésként ezt javasolnám kedves hallgatóknak. Ha valaki életmódváltoztatást hajt végre, előbb-utóbb keresni fogja a hasonlóan gondolkodókat. Én ezért is szoktam javasolni a klubot, már a szónak van egy szerintem pejoratív értelmezése is, amikor a klub klubbá válik, tehát a klubot én nem azt értem a klub alatt, hogy hangulatosan elbeszélgetünk, és aztán lesz, ami lesz. És maximum elmondom a napi híreket. Ez számomra nem ez az életmódklub. Az életmódklub, amikor fejlődök, amikor eljövök, hogy hozzak és hogy vigyek valamit. Eljövök, hogy épüljek. Persze, szociális igény, ugye az egészség, testi, lelki, szociális jólét. Tehát a klubnak van egy szociális jólétet teremtő szerepe is. Ezért mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy ez egy előadás sorozat önmagában sokat tehet, de nagyon kevés. Ha nem alakul utána valamilyen klub, valamilyen kis csoport, akik ha lehet, hogy hárman, négyen vagy öten vannak, de lelkiismereti meggyőződésből, semmifajta anyagi háttérből, lelkiismereti meggyőződésből azt mondják, ezért érdemes élni, ezt érdemes csinálni, és ugye tudjuk, hogy minden nagy dolog valahol kicsiben indult el. Sajnos a rosszban is így van, de a jóban is így szokott ez lenni. És amelyre járunk, hála jó Istennek, azt tudjuk mondani, hogy sok helyen kisebb csoportok, klubok alakulnak, ahova mi is ellátogatunk, tehát folyamatosan mi is próbáljuk ezeket fenntartani, amennyire erőnk engedi. De át szoktuk adni egy picit a stafétabotot a kedves hallgatóknak, hogy önmaguk is ebben tevőlegesen részt vegyenek, és a tanítványokból tanítók váljanak, hogy ez a célja sokszor a nevelésnek, hogy tanítványból tanító legyen, és ő adja át. Senki sem maradhat örökké tanítvány. Ez lelki és fizikai vonalon is így kell, hogy működjön. Aki egészségesen gondolkodik, ott előbb-utóbb ezt az egészséges gondolkodást át kell adnia másnak. Ez is igényként fog egyébként felmerülni. Kedves hallgatók, a konkrét javaslatok szintjén is ezzel zárnám, hogy említettem azt, hogy párolt zöldségfélék, a gyümölcsök. Gyümölcsöket nyersen szoktuk természetesen fogyasztani, tehát senki ne csináljon kompótot, csak azért az almából, mert az előadáson elhangzott, hogy nyerset ne nagyon fogyasszunk. Fontos a nyers a gyümölcsöknél. A zöldségféléknél, amit lehet nyersen, például a hagymaféléket, ugye a gombaölő, széles spektrumú gombaölő hatás a nyers hagymának mutatható ki egy pörkölt, nem mondom, hogy rossz, de a pörkölt alapként szolgáló hagymában, hát édeskevés hatóanyag marad vissza, pektin tartalma igen magas a hagymának, ugye az adja az aftot, nem az olaj is, nem a zsír, ugye a hagymában lévő pektin kifő, de hát rostanyag. Ugye elég szégyenletes egy hagymára nézve, hogy pusztán csak rostanyagként funkcionáljon egy pörkölt révén, hanem nyers hagyma hatóanyagot is vigyünk be a szervezetbe, rendkívül fontos ez. Például a hagymafélék, a káposztafélék, illetve hát ugye a kelkáposzta az mindig főzve, a fejes káposzta, vagy savanyított káposzta nyers formában, jól megrágva, kitűnő és hasznos az emberi szervezet számára. Ugye most van, hogy most érkezik el a savanyú káposzta szezonja. Arra figyeljünk, hogy a savanyú káposztában sok a hisztamin, de aki nem allergiás, nincs ilyenfajta problémája, ott a savanyú káposzta az nagyon hasznos, nagyon, nagyon előnyös, nagyon magas a C-vitamin tartalma, a téli időszakban ez kitűnő. Ilyen alapelvekre gondolok még a konkrét javaslatok területén, hogy 18 óra után, mondjuk ez nem muszáj másodperc pontosan mérni, de mondjuk este 6 óra az az idő tartam, az időpont, ami utána már igazándiból nem túl szerencsés enni. Minden szabad nékem, de nem minden használ, mondja Pál apostol, tehát a hűtőszekrény soha nem fog szólni, hogy ne nyissák ki engem. De mi szóljunk magunkra. Tehát mi este 6, mondjuk valaki 6-kor elkezd enni, fél hétre befejezi, tehát ne csináljuk azt, mint amit a szakmai leírások mondanak, hogy amíg tart a film, meg amíg az adott esti program be nem fejeződik, addig tart a vacsora is, meg a chips, az egyéb dolgok, hanem legyen egy időpontja, egy szolid vacsora időpont az hasznos, tehát most nem kell mindenkinek kihagyni a vacsorát, jól lehet a napi kétszeri étkezés, ha az a kétszeri nem mértéktelen, tehát nem akkor hozzuk be a további egy-két étkezést is, hanem két mértéktartó étkezéshez hasznos, és fogyókúra szempontjából kulcsfontosságú. Egészséges, nem túl súlyos ember számára napi háromszor étkezés jó, esti étkezés. Úgy szoktuk mondani, inkább kulturális jelentősége van, emlékeztet minket a napra, hogy ez a nap is eltelt, de nem érdemi tápanyagfelvétel az esti étkezés, ezért nem is tanácsos igazán építeni arra, hogy jól bevacsorázok, hogyha hazaérek. Aki ráadásul mondjuk uzsonnázik, vagy a munkahelyen kitolódik az idő, és nagyon éhes már, és egy-két szendvicset megeszik, vagy a büfébe lemegy gyorsan, még az ember 2-3 óra felé 3-4 körül vásárolni, mondván, hogy úgyis este érek haza, kitolódott a munkaidőm, akkor ugye azzal megváltoztatjuk már a gyomorműködést, a vércukorszint mechanizmust, haza fogunk érni este 7-8 felé, és akkor nagyon be fogunk vacsorázni. Ezek a legrosszabb, hát magyarországi tapasztalatok óriási problémákat okoznak. Ilyeneket szoktunk még tanácsolni, aki húst fogyaszt, húsmentes napok. Ma már nem szégyen húsmentes napot tartani. Szintén arra utalnék, amit a bőjtnél mondtam, az emberi szervezet, az emésztőrendszer nagyon szereti, hogyha időnként tehermentesítjük az állati fehérjéktől és a fehérjék lebontási termékeitől. A cukor, egyszerű szénhidrátok csökkentése, cukor elhagyása kulcsfontosságú a bélstátusz megőrzése szempontjából, és az olaj, a zsíradékok közül, én a sertészsírról már nem merek beszélni, én remélem mások beszélnek, én erről nem szólok, az olaj, ami margarin olaj kérdés, amit ki kell hangsúlyozni, tehát nagyon megnövekedett az olajfogyasztás Magyarországon, azt hiszem korábban ezzel foglalkoztam is egy régebbi előadáson. Lényeg az, hogy az olajban sütés, az olajban gazdag ételek rendkívül károsak lehetnek az emberi szervezet számára. Ma már nem csak a sertészsírról, hanem a nagyon mértékű olajfogyasztásról is lebeszéljük a kedves hallgatókat. És ha valaki azt kérdezi, akkor most mit egyek a margarin helyett, vagy általában mit egyek? Azt gondolom, hogy a műzli reggelik nem rosszak. A műzliről is sok hír terjen, hogy penészesek, stb. De tényleg jó minőségű műzlik azok hasznosak, tehát nem a legolcsóbbat kell ilyenkor vásárolni, hanem azért a minőségben is vannak nevek, vannak határok és korlátok. Édes reggeli, majd sós típusú ebéd, általában nagyobb tál salátával együtt. Tehát erre helyezném a hangsúlyt. Rostnövelés, fehérje csökkentés, vitamin és ásványanyag nyomelem, növelés az étrendben, bőséges nyers salátával, antioxidáns koncentráció növelésével. Kedves hallgatók, ha valaki csak ezeket az alapelveket betartja, amiket én, vagy megpróbálja betartani, amelyeket én most elmondtam, átütő eredményeket fog tapasztalni. És igazából én most még nem beszéltem olyan kérdésekről, amikről majd még fogok a következő hetekben, hogy ne rettentsem el azért önöket. Van mit lépnünk. Be kell látnunk, hogy változtatnunk kell, be kell látnunk, hogy tudjuk is, hogy merre. Kedves hallgatók, nem máson, hanem egyedül önökön, rajtunk múlik az, hogy mit érünk el egészségi szempontból. Más helyettünk ezt nem teheti meg. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy elgondolkodás, töprengés, küzdelem, mert a háttérben töprengések után önök is döntsenek úgy, hogy érdemes jó életminőséggel hosszabb ideig élni. Ennek még 2004-ben is van a reális alapja. Nem kell félnünk, hogy az orrunk alá fújják a füstöt, és akkor tüdőrákot kapunk rögtön. Egészséges immunrendszerünk fog kialakulni. Ezt ismerni kell, ezt hasznos ismerni az emésztőrendszer felépítését és működését. Ha az emberi szervezet ismeri a biokémiát, már pedig ismeri, és valaki helyesen él ezzel a testtel, nincs más választása, egészséges lesz. Ezzel zárom az előadást, és nagyon szépen megköszönöm az önök figyelmét, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Ezzel az elméleti részt le is zárnám. Tehát mikor együnk barna kenyeret, ugye ez a kérdés. Hát ha reggeli nem műzli reggeli, hanem egy sós karakterű, nem muszáj mindig édes reggelit, nem is fogjuk állandóan kívánni az édes reggelit, akkor ilyenfajta pástétomokat, amikben itt is megpróbáljuk bele kóstoltatni a hallgatókat, szóval pástétomos kenyér, reggel időnként én is élek vele, valamilyen padlizsánkrémet, hamismájas, szezámkrémet, vagy bármilyen otthoni sós ízesítésű krémet készítünk, és azt barna kenyérre kenve, akkor viszont salátát, zöldség salátával szoktam megreggelizni, és szintén rendkívül kedvező és jó hatású. Szoktam tanácsolni, hogy az ebédhez egy szelet barna kenyeret fogyasszunk el. A legjobb kenyér, hogyha 2 vagy 3 gabonás. De ez nem azt jelenti, hogy rá van szórva egy kis zappehely a felszínére, hanem bele van sütve mondjuk a teljes őrlési liszt mellé rozsliszt, és mondjuk zappehely liszt. Tehát 2-3 gabonás kenyér sokkal értékesebb, mint egyszerű fehér vagy barna kenyér, tehát ami búzából készül. A főtt ételhez szoktunk ugye enni kenyeret. Csak nem azt tanácsolom, hogy olyan erdélyi módra a kenyér adja döntő részét, és a maga az étele kevesebbet, hanem ugye mert a sok gabona is elsavasítja a szervezetet, tehát van ennek egy hátránya, hanem a kenyér, mint fehérje komplettáló, és energia kiegészítő táplálék legyen az étrendben. Tehát főtt étel mellett, és hát vacsorára is mondjuk. Tehát én megmondom őszintén, ezzel nincs gondom, tehát ezt bele tudom építeni az étrendembe, de ha olyan nap van, amikor nincs kenyér, természetesen az sem gond. Kenyér nélkül meg vagyunk időnként. Tessék?
Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel az áttéréssel a szervezetünkbe addig összegyűlt mérgek önmaguktól fokozatosan kiürülnek, vagy ez irányba is kell esetleg párhuzamosan tenni valamit?
Igen, köszönöm a kérdést, tehát hogy kiürülnek-e automatikusan a mérgek, ha a váltással vagy nem. Amikor váltunk, a toxinok, hogyha jól csináljuk, szép lassan kezdenek kiürülni. Ez részben azért, mert a helyes táplálékban nincs annyi méreganyag, illetve nincs annyi elszám, meg ilyesmi. Emiatt kevesebbet viszünk be, mint régebben. Kevesebb a terhelés. De a jó életmód, ami zöldségben, gyümölcsben gazdagabb, automatikusan, mivel ezek tisztító hatású ételek, az egészséges életmód, ugye kevesebbet is eszünk, több idő van a regenerációra, ezáltal ki fog tisztulni. Ha valaki betartja azt a szabályt, hogy este 6-7 után nem fogyaszt vacsorát, nehéz ételeket, akkor tulajdonképpen ez majdnem egy félnapos bőjt a másnap reggeliig, ami azért tisztulás és regenerációs folyamat. De hozzá kell tennem, ez kevés. Tehát ma a 3. évezred elején annyi szennyeződés van ebben a világban, hogy igazán tisztítókúra nélkül, hogy mondjam, akkora változást, amekkorát nekünk ígérnek, vagy amekkorát én ígérek önöknek most, akkorát nem fognak tudni. Tehát el fog maradni az a nagy változás, az a nagy erőtöblet, amit el tudtam volna érni. Tehát tisztítókúrával mindig meggyorsítjuk ezt a folyamatot. Ha valaki esetleg tisztítókúra érdekel, akkor kollégám Wolfgang, akit egyébként ajánlok figyelmükbe, fog is jönni, de novemberben már egy 30 fős csoport jelezte, hogy ő már jönni is fog egy másik helyről. Wolfgangot országszerte szétszedik, mert tisztítókúrákkal foglalkozik, nem kis eredményekkel. Mindenféle hókusz-pókusz nélkül, egyszerű természetadta kúrákkal, gyógynövényekkel, kezelésekkel. Ő Németországból hozott egy embertől egy olyan terápiát, aminek mondom, van egy speciális háttere, mert az arányokban van a titok, meg az egésznek lefolytatásában. De ha valaki ezt megismeri, ezek egyszerű elvek. Wolfgang 2-szer is fog jönni ebben az évben, meghívón ez rajta lesz, és az egyik alkalommal a változáskori tünetek, hormonális problémák, kiküszöbölések, kezelések, kulcsfontosságú terület, ezzel főképpen foglalkozik ő. Másrészt, azt hiszem, decemberi alkalommal fog a tisztítókúrákról, a rák alternatív terápiáiról szólni, úgyhogy ezekre is majd a kedves hallgatókat várjuk. Szóval kell tisztítókúra, azt kell mondjam is, bőjtnap is, nem mindig, egyszer-egyszer. Tessék parancsolni, és majd ott...
Igen.
Tessék?
Az egyik az, hogy... Mennyi a szükséges időtartam, aminek 2 étkezésért el kell tennie, és hogy egy palatizsedésnek számít ez. És a másik pedig, amit szintén Gábor mondott korábban, hogy de én nem tudom, hogy miért kell minden étkezéshez valami nyerset.
Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdésre válaszolva, hogy az első kérdés úgy hangzott, hogy mennyi időnek kell eltelni az étkezések között, és egy falati evésnek számít-e. 4 órának minimum, 4,5-5 szoktunk mondani, mert az emésztés után még regenerációs idő is kell a gyomornak, a vegyi terhelések után fel kell magát szívni egy kis energiával, a nyálkahártyák az azért igénybe veszi ez az erős túlsav, meg a pepszin, tehát azért ha pihenni kell a gyomornak, aki állandóan nassol, ott törvényszerű, hogy gyomor problémák is fekély. Hogyha fekély nem is, de gyengülő gyomor, ami valahogy erjedési folyamatokkal bármilyen formában meg fog mutatkozni, nem mindig el látványosan, szóval meg kell adni a gyomornak ezt a szakaszos működést. Ugye, tudjuk, hogy a gyomor szakaszosan működik, ezt korábban említettem, tehát olyan, mint egy, mit mondjak, mint egy mosógép, betáplálás, munkavégzés, és akkor, de a bélrendszer már kvázi folyamatos, tehát folyamatosan is tud működni, ez már egy vékony csőrendszer a gyomor, látszik is rajta, ugye ez egy tartály. A tartályok azok szakaszos működésűek. Ahol csőrendszerről van szó, ugye az ipari gyakorlatban is az már egy folyamatos működésre is alkalmas rendszer. Ez óriási különbség egyébként a gyomor és a bélrendszer között. Egy falat, hát jó kérdés, egy falattal elcsapjuk a gyomrunkat. Pontosan azért, mert a gyomor, ha egy falatot nyelünk le, kénytelen emészteni azt is. De nincs más választás, mert ott nem hagyhatja. Mert akkor bomló szerves anyag lesz abból. Tehát ha én lenyelek egy-két falat valamit, vagy megkóstolok néhány falatot egy ebédből, vagy bármi, akkor ez ugye itt lejut, és itt egy ilyen kis darabka ott áll a gyomorban. A gyomor mit fog csinálni? Észleli azt a lokális étel, tehát a gyomor azért annyira intelligens, hogy nem valószínű, hogy mindenhol savat fog termelni, de azon a részen, ahol ez van, ott túltermeli a savat, és ott helyi vérbőség, helyi savbőség és helyi hegesedés, úgy mondjuk, tehát egy ilyen sav felmaródások jöhetnek létre, és bizony, ha valaki sokat nassolgat egy pár falatokat, akkor bizony, ha, és általában egy-egy hely sérül ezáltal, azonokon a helyeken bizony gyengülés, fekélygyulladás léphet fel. Nem véletlen, hogy a szakácsok, séfek, ugye, akik állandóan ebben a cipőben járnak, hogy éhesek, nincs idejük enni, rohannak, nassolnak, kóstolnak, ott egy elég erős gyomorgyengülés fog beállni. A gyomor nem tudja, mit csináljon. Hiába termel savat, sokat nem tud termelni, mert nem ettünk szinte semmit. Ez a leglehetetlenebb állapot, amit lehetünk a gyomorra, hogy egy-két falatot eszünk, akkor inkább vegyünk többet. Nincs már, még az is jobb. Akkor inkább vegyünk többet, hogy az pufferolja ezt a rendszert, ne savasodjon, ne marja fel a súlyosabb, de egy-két falattal szerintem ez inkább nem. Ha egy-két falat diót, magyarót megeszünk, szóval ezek elég károsak. Én elképzelem ezt a folyamatot, hát ez elég gyötrelmes a gyomor számára. Igen.
Miért együnk minden étkezéshez nyerset, valami nyerset?
Igen. Mai napig kutatják ezek a fitoaktív anyagok, amikor nyers ételt eszünk, egyszerűen meggyorsítja az emésztési folyamatot. Valószínű, hogy az enzimek révén is, ugye az enzimekre egyre többet hallunk, de úgy tűnik, hogy más folyamatokon keresztül is olyan előnyös biokémiai, hát kémiai nyelven úgy mondjuk mátrixot képez, tehát egy olyan hátterét ad az egész rendszernek, hogy kitűnő gyümölcsel együtt, ugye nem szabad enni nagyon sok ételt, meg fehérjedús ételeket, de zöldségsalátákkal együtt, ami nem erjedőképes, korán sem erjedőképes egy zöldség annyira, mint egy gyümölcs. Zöldségsalátákkal együtt főfogásokat szoktunk, sós ízkarakterű fogásokat szoktunk fogyasztani. Úgy tűnik, hogy több vonalon is, ezt még kutatják, enzimek révén bizonyos anyagok emésztésjavító hatással bírnak, ezt még vizsgálják, és a rostok. A zöldségben lévő nyers rost gyorsítja a gyomor keverő mozgásait, hatékonyabbá teszi a keveredést, és kevesebb idő szükséges az emésztéshez, illetve a tovább juttatásához az elfogyasztott ételnek. Tehát a tranzit időt csökkentjük ezzel, ami minden betegség esélyének a csökkentését is jelenti. Lehet, hogy majd egy év múlva többet fogok tudni erről mondani. Most együtt tudunk. Tessék, bácsom.
Jól tudom, hogy gyümölcsöt soha nehetünk költségben.
Tehát Igen. Köszönöm a kérdést. Tehát zöldséget ehetünk egy gyümölcsöt, illetve hogy igaz, hogy nem ehetünk. Igaz, valóban a kettő együtt nehezen emésztődik, más típusú, úgy szoktuk mondani, más típusú emésztést igényel a zöldség és a gyümölcs. Jó, lehet mind a kettő lúgosító típusú. Még a citrom is lúgosít, pedig az erősen savas élelmiszer, de ugye ez a lúgosítás az nem azt jelenti, hogy mi a saját kémhatása, hanem milyen hatása van a testnedvekre. Szóval a gyümölcsök és zöldségek külön-külön fogyasztandók, együttesen nem. Megmondom őszintén, keresem még az okát ennek, ugyanis gyümölcsöt azzal nem fogyasztunk egyszerre, ami fehérjedús, mert ugye fermentumok képződnek, megerjed. Most a zöldség nem mondható annyira fehérjedúsnak. A zöldségek szintén könnyen emészthetők, de nehezebben, mint a gyümölcsök. Megmondom őszintén, hogy valószínűleg itt más áll a háttérben. Tény és való, hogy magam is sok helyen olvastam és vallom, együttesen én sem fogyasztok gyümölcsöt zöldséggel. Nehézségben van ez a kubu ital most, ami elterjedt, ugye, ahol sárgarépát almával, meg különböző gyümölcsökkel kevernek, és hát az ember szeretne jót adni önmagának, meg a gyermekeinek, de valahol kétel van az emberre, és hogy most miért kell ezeket így összekeverni. A lényeg az, hogy ezt érdemes betartani. Valószínű, hogy a tudomány fejlődésével erre is rá fogunk majd jönni, hogy mi az oka. A tapasztalatok szerint bizony van ennek alapja. Az almát tartják kivételnek, de hát nem tudom, az alma is elég eljedőképes. Gyümölcsféle, hogy az alma egy semleges, ezért az mondjuk megy a sárgarépával, meg ilyesmikkel. Ezen még én is gondolkodok, hogy ezzel mi a helyzet. Igen. Ez igaz. Az alma ecet, és erre vezethető vissza, az alma ecet ugye egy hőkezeletlen almalé. Nyers almát, ha elfogyasztunk, ha nem egyet mondjuk, hanem kettőt. Ugye egy alma a mai világban az már szinte semmi. Tehát két almát, ha elfogyasztunk minden nap, rengeteget tettünk az orvos. Tehát akkor van egy orvosunk valóban. Tessék, parancsolni.
Először is úgy gondolom, hogy ma olyan nagyon általánosságokat mondott csak nekünk. Uh-huh. Konkrétumokra volna nekünk szükségünk, mert hogy mi nekünk nem ilyen végzettségünk van, mint önnek, és nem tudunk eligazolni.
Igen.
Ez az egyik. Igen. A másik, már nyáron megvettem azt a nyavajás kenyérsütő apparátot. Kandida gyanú miatt csak rozsból ehetnék kenyeret, de nem tudta még eddig senki megmondani az arányt, és ugye nagy élesztő helyett a nagy kiszerelésű sütőport kellene megvennem, az arányokat, és hogy mivel tudnám azt a nyavajás, sűrű belű rozs kenyeret kicsit könnyíteni, hogy ne sár legyen.
Igen, köszönöm. Hát szomorú hírem van, a rozsban nincs túl sok sikér fehérje, emiatt nem tudjuk. Hát térfogatni belőket lehetne javasolni.
Igen.
Igen. Hát a rozsból nem tudunk kenyeret csinálni, tehát ez tény és való. Hát ilyenkor javasoljuk azt a híres gofrisütő nevű megoldást, ami kovásztalan kenyérlapok készítésére is alkalmas, nem csak tojásos, édes gofritészta készítésére. Ugye a gofrisütőben kitűnően kisüthető a kovásztalan, akár rozs, akár kukorica, lepény, kék, ilyen kis lapocskák. Hát egy kis beruházást igényel ez, a mai világban mondjuk nem észes. Tehát gofri sütőt elő kell venni, és kenyértésztát kell beletenni, és kovásztalan kenyérlapokat. Az is szilárd lesz, és hogy mondjam, de az gofri, szóval az egy lap. És attól ennél többet nem várunk.
Mit kell érteni? Kovásztalan.
A kovásztalan az annyi borzasztó egyszerű, hogy liszt van benne, és víz, és egy kevés só. Tehát nincs benne élesztő, ugye azt mondták a vásztal. Nincs benne élesztő, élesztőmentesen készül.
Ez a bizonyos zabkorba nem keverhető.
Dehogy nem, kitűnő. A zabkorba kitűnő. Igen, összehet. Hát, hogy mondjam. Hát, most megfogott, mert nem vagyok egy konyhatündér. Igen, sűrű palacsintatésztát kell keverni. Annyit tudok mondani, hogy azért a gofri sütő ad neki ugye mindkét oldalról egy erős hőt, és azáltal a liszt duzzad, duzzad, és megsüti. Tehát két oldalról megsüti ezt a lapot, és a barázdák ugye azt szolgálják, hogy mindenhol jól átsüljön benne. Tehát megsül, a 10-15 perc alatt megsül a gofri. Ehhez szeretne hozzászólni? Tessék, parancsolni.
Szerintem ezt megkapja a kandidára jutott az első könyvben.
László Mária?
El is mondta a receptet, így a hányában is sem tudom, de én is sütöttem.
Igen, köszönöm szépen.
Sütött már palacsintát.
Igen, igen. Igen. Azt a gondolatot pedig, hogy igen, hogy több konkrétumot vártak esetleg ettől az előadástól. Mindig megköszönöm a kritikát. Igen. Ne aggódjanak, nem fogják elkerülni, hogy konkrétumokat fogok mondani később, de én sok hallgatótól kaptam olyan megkeresést, hogy sokszor meg az ellenkezője van. Elég sokszor konkrétumokat mondok az előadáson, és fogok is mondani sok konkrétumot. Igen, csak attól tartok, és az a tapasztalatom az elmúlt 5 évben, hogy a hallgatók, hogy mondjam, könyvtárnyi irodalmat leírtak, de valami hiányzott, és én órákat, napokat gondolkodtam, mi hiányzik, amit el kéne még mondani, és én arra jöttem rá, hogy nem hiába valóak ezek, bár annak tűnnek, amit ma tartottam. Én azt gondolom, hogy ezeknek a hátterében, tehát a szemléletformálás volt a mai nap célja, ami meg fogják látni ugyanolyan fontos, mint a konkrétumok. Mind a kettőnek megvan a maga szerepe. Az én életemben a szemlélet formáló előadásoknak ma már tudom, ugyanakkor a szerepük volt, mint a konkrét, hogy mit egyek és mit igyak. Ha nekem csak azt mondták volna annak idején, hogy mit egyek, akkor ma is függnék az előadóktól is. Nem, az embernek önálló gondolkodásra kell, önálló lábra kell állnia, és én ma ezt terveztem, hogy önöknek átadjam a stafétabotot. Önök gondolkodjanak felelősen, ne csüggedjenek el, csinálják tovább. Én remélem azért volt haszna ennek. Itt nem volt korábban kérdés? Akkor itt tessék.
Én azt mondom, hogy vannak ilyen ajánlások, hogy napi 5 adag gyümölcsöt, és 2 vagy 3 adag gyümölcsöt. Figyelembe vettem, hogy az étkezés után 4 órába kell eltenni étkezések között, és 18 óra után nem lehet tenni, szóval ezt nem lehet sehogy se.
Ez az 5 adag gyümölcs, ez 5 különböző időpont? Meg a 4 adag, vagy ez egyszer? Nem. Hát az a helyzet, hogy tudnom kéne, hogy mit jelent az adag, hogy ezt egyszerre nem jelzik, hogy nem. Arányok. Igen, igen, igen. Én is úgy emlékeztem talán, hogy ez arányokat jelent. Igen. Persze olyan sokszor nem tudunk enni, mert akkor egész nap csak ehetnénk. Meg kell nézni, hogy a gyümölcsöt a reggelihez tudnám elképzelni, mert ugye akkor frissít, ad megfelelő vércukorszintet biztosít. Megmondom őszintén, máshova a gyümölcsöt nem tudom beilleszteni. Ha csak nem ebéd előtt egy órával megeszem a gyümölcsöt, az megemésztődik, de azzal időnként fenntartásaim vannak. Működik, hogyha nincs más variáció, de... Tehát reggeli beépíteni és ebéd előtt egy órával. Vacsorára is én is szoktam, mondják, hogy frissít, bár nem mindig tapasztalom este, hogy frissítel a gyümölcs, mert az ember nagyon fáradt. Este sem rossz, nem ellenjavallott, csak... Nem merem már javasolni, amióta megkerestek, hogy a gyümölcs frissítő hatású, és ugye a zöldség, tehát a gyümölcsön kívüli anyagok azok, amik inkább nyugtatnak. Megmondom őszintén, én este is szoktam enni időnként egy vagy két almát, gyümölcsöt, és nekem tápláló, egészséges, egyszerű étel, úgyhogy estére is lehet valóban. Valakinek nincs sava, hát ez egy nehéz kérdés. Mondanám, hogy itt a gyümölcsök arányát lehetne növelni, a természetes enzim forrásokat kell megnövelni, tehát a nyers étrendet növelni meg egy picit, csak az a helyzet, hogy nem biztos, hogy ez működik. Mondják, hogy a gyümölcshez segíti az emésztést, de az erjedést is beindítja. Mondják, hogy együnk több citromot, vagy ecetes savanyúságok, de hát ezek olyan pótselekvések, úgy érzem, úgyhogy savhiányt pótolni a gyümölcsön felül én nem tudok mással. Megmondom őszintén, erre megoldást én nem találtam még, de őszintén annak inkább örülhetünk, ha kevesebb a savunk, bár nehezebb az emésztés egy picivel. Ha sok a sav, annak sokkal több a mellékhatása, ott a reflux és minden előtérbe kerül. Ezt nem tudom, hogy akinek kevés a sava. Hát, ha nincsen semmi gyomorpanasz, akkor ebben valamennyi korlátot kell tartani, de hát gondolom egy citrom elfogyasztása egyszerre az nem okoz gondot. Mondjuk több citromot én már nem biztos, hogy mernék egyszerre elfogyasztani. És parancsolni, és erről is lesz. Szerintem nem, tehát gyümölcs és kenyér, egy picit csöndet kérnék szépen, nyugodtan lehet vásárolni, csak csöndben. Aki gyümölcsöt és kenyeret együtt fogyaszt, az én véleményem szerint, mert tudom, hogy azt hiszem, hogy Ferencsik Tavácsa vélemény erről más volt annak idején, hogy az erjedést okoz. A mi elveink szerint jelenleg ott tartunk, hogy a kettő együtt, ha a kenyér jól meg van sütve, tehát nem tartalmaz élő anyagokat, akkor a kettő együtt nem okoz fermentációt az én mai álláspontom, vagy a mostani álláspontom szerint. A kenyér nem igényel hosszú emésztési időt, gyorsan átjut a gyümölcs, ezt a folyamatot segíti. A jól átsütött kenyér vagy kétszer sült plusz a gyümölcs. Én magam számára egészségesnek tartom, rendkívül jól érzem magam tőle, egyszerű, könnyen emészthető. Nem vettem észre semmi problémát ezzel kapcsolatban, és ezért támogatom. Szívesen. Itt előbb volt egy kérdés, és aztán majd... Igen, tessék.